Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szél Bernadett, az LMP társelnöke, parlamenti frakcióvezetője. Kezét csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést, felvételről hallják a Facebook azonban már most, élőben. Jó napot! Július elején, 11-én újabb három a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos kérdésüket utasította el a Nemzeti Választási Bizottság, amit Hatházi Ákossal közösen nyújtottak be. Minden elutasító végzésben ott van a nemzetközi szerződésbe ütközés klauzula. Próbálkoznak olyan kérdést kitalálni, amivel ez kikerülhető volna?
Igen, tehát ott kell kezdenem, hogy alapvető nemzeti érdekünk az, hogy ez a népszavazás ez megtörténhessen. Nyilván nem volt véletlen az, hogy azt az alaptörvény módosításunkat indokolás nélkül, gyakorlatilag szó nélkül szavazta le az igazságügyi bizottság, és utána a plenáris ülés is, amely az alaptörvényben megváltoztatta volna azt a helyzetet, hogy nemzetközi szerződésről nem lehet népszavazást tartani. Tehát a Fidesz gyakorlatilag összeállt annak érdekében, hogy ez a helyzet ez ne változhasson. Ezt mi elkönyveltük úgy, hogy a Fidesz a nép ellenében akar kormányozni, mert miközben ugye azokat a számokat is ismerjük, amik arról szólnak, hogy a magyar emberek döntő többsége népszavazást akar erről a kérdésről.
Milyen számok? Ezek konkrét mérések, amelyek azt mutatják, hogy én nem tudok ilyet, ön tud?
Nézze, a helyzet a következő. Mi azt látjuk, hogy nagyon sok olyan mérés születik, amit gyakorlatilag az atomlobbinak a közelébe csinálnak annak érdekében, hogy azt bebizonyítsák, hogy paks nélkül gyakorlatilag az ország az működésképtelen, meg ugye a magyar emberek döntő többsége támogatja ennek az atomerőműnek a működését. Szükség van olyan kutatásokra is, és például a Greenpeace Magyarország is végzett ilyen kutatást, de mások is, amik valójában függetlenül próbálnak ez a témához kapcsolódni, és mi azt látjuk ilyen független kutatásokból, hogy körülbelül 80%-a a magyar embereknek gyakorlatilag elutasítja azt, hogy Magyarországon ilyen formában legyen egy paksi bővítés, és azt is látjuk, hogy ha népszavazás lenne ebben a kérdésben, akkor a magyar emberek nem csak akarnák ezt a népszavazást, de el is mennének. Tehát joggal fél a kormány attól, hogyha népszavazásra kerül ez a kérdés, akkor ez sikeres lesz. De hogy nincs ugyan nap alatt, azért hozzá szeretném tenni, hogy előástuk, még egy Origó cikk volt még 2010 előttről, amikor már az akkori tanácsadói a paksi atomerőműnek arra figyelmeztették az akkori döntéshozókat és az akkori kormányt, hogy jó lenne elkerülni a népszavazást, mert akkor Magyarországon az atom ügye az úgymond könnyen megtorpedózásra kerülne, hogyha a magyar nép kinyilváníthatná azt az akaratát, hogy együtt kívánna élni a nukleáris energia jelentette kockázatokkal vagy sem.
Az eredeti kérdésem ugye az volt, hogy próbálkoznak-e további így más kérdés technikákkal próbálkoznak?
Így van. Most is, eddig is egyébként adtunk be ilyen kérdéseket. Van, ami tágabban próbál közelíteni ehhez az egész helyzethez, amit úgy tudnék leginkább leírni, hogy a világ most kettő út választása között áll, tehát valamelyik utat járnia kell. Az egyik az a megújulók útja, a másik pedig a nukleáris energiának az útja. A mi olvasatunkban az első a jövő, a második meg a múlt, és Magyarország sajnos Orbán Viktor vezetésével egy nagyon rossz, elavult útra fizetett be azzal, hogy megszavaztatta a magyar parlamenttel ezt a bizonyos paksi bővítést ugye 2014-ben. Én azt gondolom, hogy már önmagában az, hogy ez egy társadalmi vitává nőtte ki magát ez a kérdés, már a mi kampányunknak az eredménye, hiszen...
Bocsánat, kinőtte?
Igen.
Tud olyan eseményeket, amikor az emberek valóban társadalmi vitát folytatnak erről?
Most ugye lehet társadalmi vitáról beszélni, szakmai vitáról és politikai vitáról. Politikai vita nem volt a magyar parlamentben, ott amúgy is egy nagy nukleáris koalíció van, láthatóan az LMP elkötelezett kizárólag azért, hogy Magyarország végre megújuló útra lépjen. A többiek vagy mismásolnak, vagy össze-vissza beszélnek ezzel kapcsolatban, ami kettő némiképpen ugyanaz, de van azért közte különbség. Van, hogy egy frakció elmondja az egy A verziót, és utána felállnak képviselők, és máshogy nyilatkoznak, szóval teljes rendetlenség van ezzel kapcsolatban az ellenzékben is, és azért ezt én sajnálom, mert azt gondolom, hogy 2017-ben egy ellenzéki pártnak egy ilyen helyzetben egyértelmű állásfoglalást kell mondania. A szakmai vita az folyamatos, csak hát ugye azt látjuk, hogy eddig az elmúlt 27 évben azokat a tudósokat nem hallgatták meg, akik a nukleáris energiából való kivezetést szorgalmazták volna ebben az országban. Hadd mondjam el azt a kis rövid anekdotát, hogy amikor a Fenntartható Fejlődés Bizottságában én dr. Munkácsi Bélának és kutató csoportjának a kötetét felmutattam és bemutattam és ajánlottam a döntéshozók figyelmébe, akkor erre az volt a válasz, hogy tisztelt képviselőasszony, én nem akarom önt megsérteni, de ezzel se világítani, se fűteni nem lehet. Tehát ez hangzott el egy szakpolitikai vita során, ami szerintem mindent elmond arról, hogy milyen színvonal van most ebben a kérdésben a parlamenten belül is. És a társadalmi vita, amiről beszélünk, az többek között nekem abban nyilvánul meg, hogy nem tudok már úgy kinyitni egy újságot, legyen az online portál, vagy printlap, vagy tévébeszélgetések, országjáráson vagyunk mi is, ahol ne az lenne az egyik legfontosabb téma, hogy Magyarország benne marad-e ebben a vesztes projektben, vagy kilép, meg egyáltalán milyen lehetőségek vannak a kilépésre. Tehát téma lett, napi téma lett ez az egész ügy Magyarországon, és ezt én borzalmasan fontosnak tartom.
Ha úgy látják, hogy a nagy többség amellett volna, hogy erről szavazzunk, és a szavazatunk az nem legyen, akkor hogy nem tudnak erre egy sikeres politikát felhúzni, ami látszana a támogatottságukban?
Én azt látom, hogy Magyarországon mi nekünk nagyon kemény ellenfeleink vannak. Ugye az egyik nyilvánvalóan a kormány, a másik mindenki más, aki az elmúlt 27 évért felelős, és nem hajlandó ezt tudomásul venni, és nyilván ott van nukleáris lobby is. Nagyon, nagyon nehéz azt megérteni, amire az előbb is utaltam, hogy például Vona Gábor a nyílt levelében, amit nekem ugye az én nyílt levelemre adott válaszul, úgy próbált érvelni, hogy kvázi a lakosság nem elég fölkészült arra, hogy ilyen fontos döntésekben véleményt nyilvánítson, vagy meghatározó szava legyen, ez olvasható ki a pártelnöknek a szavaiból. Nagyon hasonlóan érvelt egyébként a Nemzeti Választási Bizottság is, tehát ott is kvázi butának deklarálták a magyar lakosságot. Én nekem erről ugye nagyon szent meggyőződésem van, hogy nincs olyan kérdés, amit egyébként nem lehetne népszavazásra bocsátani, az a felkészítésnek a dolga. A felkészítésnek a dolga, hogy a magyar emberek információval rendelkeznek. Mindenesetre én azt gondolom, hogy itt el kell végeznünk nekünk politikai pártként egy olyan munkát, ami arról szól, hogy meg kell győznünk az embereket arról, hogy egyrészt ez egy fontos kérdés, láthatóan ebben vannak sikereink, másrészt pedig azt a munkát is el kell végeznünk, hogy kvázi tudatosítanunk kell az emberekben azt, hogy itt most egy útkereszteződéshez értünk. És az, aki a paksi bővítést támogatja, és Orbán Viktor támogatja, az gyakorlatilag a múlt Magyarországára szavaz. Ez a 60-as évek.
De összekötik a paksi bővítést Orbán Viktorral?
Én azt gondolom, hogy az a munka, amit országjárások és különböző más módszerek segítségével az elmúlt években ezzel kapcsolatban végeztünk, ennek már látszik eredménye, és azt is gondolom, hogy a jó munkához idő kell. Nyilván nem egyszerű nekünk elvégezni egy komplett társadalmi véleményformálást, mellette pedig olyan hiteles politikusokat mutatni, és hiteles szakértőket felmutatni, akik ezt az átállást meg tudnák oldani, de ezt mi meg fogjuk csinálni, mert mi tudjuk, hogy itt nem csak az energiáról van szó. Itt gyakorlatilag egy politikai állásfoglalásról is szó van. Gyakorlatilag Orbán Viktor lecserélte Magyarország hagyományos szövetségi rendszerét, lett először egy keleti nyitásunk, és lett egy déli nyitásunk, és a keleti nyitásnak az egyik legborzalmasabb manifestója ez, a paksi bővítés, ami nem a magyar érdeket szolgálja, és erről nagyon hosszan lehet beszélgetni, hogy miért nem. Én azt látom, hogy egyre többen látják, hogy miért nem.
De azért kérdeztem ezt, hogy összekötik-e Orbán Viktorral, mert ha jól emlékszem, javítson ki, ha nem, még nem, önök nem is voltak a parlamentben, amikor a parlament már annak idején határozott a paksi blokk üzemidő hosszabbításának kérdésében. Nagy masszív többség állt ott mögötte. Tehát gyakorlatilag az egész magyar politikai elit azt gondolta, hogy ebbe az irányba kell menni.
Hát ugye itt volt egy elvi állásfoglalás a bővítésről is, azt Gyurcsány bajnai kormányok celebrálták. Amikor én atom nagy koalícióról beszélek, akkor én azt mondom, hogy ez a régi levítézlet politikai elit igazából ebben nem különbözik egymástól. Egyik sem akarja elképzelni Magyarország életét a nukleáris lobby nélkül. Ennek van egy nagyon prózai oka is, egyszerűen egy olyan átláthatatlan projekt, amire civil kontroll alig van, de még nekünk a Nemzetbiztonsági Bizottságban is nekem nagyon kemény harcokat kell vívnom, hogy egyáltalán valami információt kapjunk erről. Tehát tényleg titok erdő védi gyakorlatilag ezt a Paks 2 beruházást a mezei állampolgároknak a figyelő tekintet elől. Tehát ilyen költségvetésű beruházásokban nagyon sokat tud egy sanda politikus vagy politikai elit szakítani.
De nem lehet, hogy egy kormányviselet politikus úgy is gondolkozik, hogy az embereknek áram kell. Mert ha nem lesz hát neki persze, áram, mert nem tudnak fűteni, akkor nekem végem van. És egy kormányt eddig még nem viselt politikusnak ezzel a dimenzióval nem nagyon kell számolnia.
Hát a 21. században azért nem csak nukleáris energiával lehet áramot csinálni. Én azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ahogy ránézünk az Európai Unióra, hogy a nagy fejlesztések azok megújulókban vannak. Most Magyarország számára ez az bizonyos útkereszteződés, ez itt látszik. Tehát vagy befizetünk erre a régi útra, az oroszokkal, meg a keleti dimenzióval, meg a hatalmas korrupció, meg a hatalmas államadósággal, amit ezt csinál, vagy pedig a hagyományos szövetségi rendszerünkön belül próbálunk helyi tőkeképző képességünket felturbózva megújuló útra átvinni az országot. Mi az a politikai erő vagyunk, akik egyértelműen és minden szempontból azt mondjuk, hogy megújulásra van szükség, és ennek a megújulásnak bizony az energiaszektorban is van egy útja. Ez teljesen kézenfekvő, hogy nem egy ilyen nagy atomerőmű az ország közepére, hanem sokkal inkább a decentralizált, tehát hálózatban gondolkodó, a tudatos fogyasztást elősegítő, az okos mérésektől elkezdve egy csomó korszerű technológiát alkalmazó villamosenergia hálózat. Ha valaki azt mondja, hogy ez science fiction, én arra azt tudom mondani, nézze meg a fejlett világot, hogy milyen irányba megy. Nézze meg azokat a nyugati északi politikusokat, akik teljesen tudatosan próbálnak egy jobb környezeti feltételek mentén politizálni és megbízható rendszereket létrehozni, ezt a választást hozzák meg. Ez a mi leszakadásunknak, tehát az, hogy mi Pakssal nyomulunk, hogy így fogalmazzak, ez a mi leszakadásunknak az egyik ismérve.
Azt mondtam, hogy az emberek nagy többsége Paks bővítés ellenes. Ha lehetne, szavaznának róla, és egyre többet foglalkoznak ezzel a kérdéssel. És összekötötte Paksot a jelenleg kormányzó rendszerrel. Akkor ebből az következik, hogy a következő választáson az emberek erről is mondanak egy döntést. Mi lesz, ha azt mondják, hogy ez így megy tovább? Akkor az LMP végleg megy a levesbe?
Én két dolgot látok. Az egyik az, hogy a Fidesz elkezdte azt a kommunikációt használni, hogy 2014-ben szerintük a magyar emberek ugye Paks tudatában szavaztak a Fideszre, tehát van egy legitimitás ennek a projektnek. Az a rossz hírem van a Fidesz számára, hogy még a saját szavazói között sincsen ennek a projektnek megfelelő támogatottsága. Én azt gondolom, hogy nekünk 2018-ig mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar emberek leváltsák ezt a korszerűtlen politikai elitet, és mellette leváltsák azokat a korszerűtlen megoldásokat, amelyeket ők cibálnak be ide az országba, és kötnek minket egy olyan hálózathoz, meg egy olyan érdekkörhöz, ahol Magyarországnak hitem szerint semmi keresni valója nincsen.
Mi van, ha az emberek nem érték el még ezt a szintet? És nekünk azt mondják, hogy nekik az olcsó Paks kell, és pont.
Mert
ők úgy tudják, hogy ez az olcsó.
Már most ugye, hát erre mondom azt, hogy nagyon fontos, hogy azok az emberek, és ugye azt látjuk, hogy egy innováció a társadalom az mindig több helyen jelentkezik. Mi a parlamentben mutatjuk azt, hogy szerintünk merre van előre, de mellette látjuk a civilek között is, a szakértők között, egyetemeken, diákok között, mindenhol látjuk az igényt arra, hogy más irányba menjenek a dolgok. Van egy pont, amikor ez össze fog állni, és át fogja törni ennek a nukleáris békjónak a hatalmát, és vele együtt el fogja söpörni azokat a politikusokat is, akik Magyarországot a 60-as évek vonatjára akarják felpakolni némi képzavarral.
A további a Nemzeti Választási Bizottsági kérdések további cizellálása lesz, vagy mást is tudnak ezen a területen felmutatni?
Egyrészt van egy komoly állampolgári mozgalom, még mindig kapjuk köszönettel ezeket a kérdéseket, amiket beadással javasolnak. Én ezt az elején is mondtam, hogy itt igazából egy jogászok háborúja van jogászokkal, mert hogy gyakorlatilag itt jogi fronton kell imádkoznunk egy kérdést. Mi ezt továbbra is csináljuk, várjuk a kérdéseket, és tényleg nagyon köszönjük, amiket kapunk.
A másik a petíció. Jogászok ravasz kérdés formulákkal bombázzák az LMP-t, hogy ha ezt megpróbálják, hát ha fog menni.
Nem csak jogászok, mindenféle ember, határokon innen és túl, különböző laikus szakértők is javaslatokat tesznek, jár az emberek agya azon, hogy konkrétan hogyan lehetne Magyarországot ebből a csávából kivinni.
Ugye három feltételnek kéne legalább megfelelni, hogy ne ütközzön nemzetközi szerződésbe, legalábbis ezt ne lehessen rá semmilyen módon mondani, se a Választási Bizottságban, se utána a kúrián. Másrészt, hogy két irányú egyértelműsége legyen, az emberek is megértsék, meg utána a döntéshozónak, a parlamentnek is értenie kell, hogy most akkor mit kell csinálni.
Ha jól emlékszem, Patyi Andrásnak az egyik állásfoglalására, ugye az elnök úr megüzente nekünk egy napilapnak a teljes oldalán keresztül, hogy bármit csinálunk, ő kérdést nem fog átengedni. Ezzel azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy se nem nemzeti, se nem választási bizottság, nem még bizottság, ami ott zajlik.
De hát
olyan megyünk tovább, csináljuk, de mellette zajlik a petíciónk is, ami szerintem egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy az állampolgárok kifejezzék az akaratukat, hogy már pedig népszavazást akarnak. LMP-s politikusok most országjáráson vannak. Mi magunk is különböző, nagyon sokat hallgatjuk az embereket, hogy hogyan látják a világot, Magyarország helyzetét. Nagyon sok gondolat van az emberekben, és ilyenkor nyáron nekünk van arra lehetőségünk, hogy kicsit hosszabban és nyugodtabban tudjunk beszélgetni. És ezeken az országjárásokon én azt is látom, hogy a petíciót nagyon sokan aláírják. Többen egyébként sajnos ezt is hozzá kell tenni, azért nem merik aláírni, mert félnek a következményektől, tehát a Fidesznek sikerült Magyarországon megvalósítani egy olyan közhangulatot, hogy az emberek nagyon sokszor nem merik a politikai álláspontjukat felvállalni, mert félnek a retorzióktól. Ez nagyon rossz, mert egy félelemvezérelt ország mindig gyönge. A Fidesz gyöngíti azzal az országot, hogy félelemben tartja az embereket, ezért nekünk ennek a félelemnek a falát is valamilyen módon át kell ütnünk. Ez is a feladatunk, de ez hozzátéve tehát a kérdések mellett ez a petíció ez mindenképpen zajlik. Harmadrészt pedig én magam is egy külön országjáráson vagyok, ahol dr. Munkácsi Bélával, ő a szakértő szemével, én a politikus szemével, tulajdonképpen ilyen kis zöld körökben összejövünk emberekkel, lakossági fórumok keretében, legutóbb Debrecenben voltam, most pedig Siófokra fogok menni, és ott beszélgetünk emberekkel arról, hogy mit jelent a megújuló Magyarország az energiában, és hogyan lehet Paksot lezárva egy nyilván a mostani erőműből való kivonulásnak van egy időtartalma, de Paks 2 nélkül hogyan lehet Magyarországot egy fenntartható pályára átvinni?
Azt mondta, hogy ilyenkor több idejük van beszélgetni. Hogy látják az emberek, amikor erről a kérdésről beszélnek? Mi a legjobb abban a verzióban, amit önök ajánlanak, és mi a legnagyobb kockázat abban a verzióban? Mondjuk, hogyha sikerül megcsinálni, és holnaptól nincs bent a kapacitásban a paksi kapacitás.
Ugye a paksi bővítés az egy állatorvosi ló. Szól a korrupcióról, szól az orosz függőségről, szól arról, hogy olyan hulladékokat termelünk, amiket Magyarország területén kellene elhelyeznünk. Nagyon kevesen tudták például, hogy a mostani paksi atomerőmű működéséből származó kiégett fűtőelemek egytől egyig egy darab kivételével, ami sérült volt, amit ugye kivittek a háborús övezeten keresztül Oroszországba, az itt nyugszik gyakorlatilag Pakson. Tehát együtt élünk azzal a múlttal, aminek egyelőre nem tudjuk a megoldását, ha csak nem az, amit a Fidesz tervez, hogy népszavazás nélkül, helyi népszavazás nélkül rákényszerítse Bodára, ami Pécs közigazgatási határától ugye 8 kilométerre van, egy atomtemetőbe ezeket a hulladékokat. Tehát én azt látom, hogy ebben a projektben mindenki látja azt, hogy igazából semmi jót nem tudnak azok az emberek mondani, akik egy kicsit jobban megvizsgálják ezt a projektet, és egyre többen vizsgálják meg. Mert hogy amiről beszéltünk, hogy ez a fajta társadalmi vita ez zajlik. És hát ugye érvelni kell persze amellett, hogy a Rothschild tanulmány szerint, amit a kormány közpénzből készített, elérhető a kormány.hu oldalán, de nem mondják meg, hogy mennyibe került. Hogy e tanulmány szerint például Paks 2-ből származó ára már piszkosul drága lesz, hogy így fogalmazzak, ugyanis jelentős növekménynek kell a világpiacon ahhoz bekövetkeznie, hogy ez a projekt megérje Magyarországnak. Ezt végig kell beszélnünk a magyar emberekkel, mert a kormány csak annyit csinál, hogy egy óriás plakátra kírja, hogy olcsó és biztonságos, de egyébként drága és korán sem biztonságos, mert a kiégett fűtőelemekkel egyébként, hogy mondjam, piszkos az eleje, piszkos a vége, piszkos a bányászat, piszkos, ahogyan elhelyezzük a fűtőelemeket, és közte pedig hát ma is egy olyan napon beszélgetünk erről a kérdésről, hogy üzemzavar volt. Ugye a paksi atomerőműben persze mondják azt, hogy ez nem ütötte meg a különböző tájékoztatási szinten túli veszélyességi szinteket, és minden rendben van.
Teljesítmény csökkenésnek hívják ezt.
Így van, de ennek egy oka van, egy zavar van mögötte, amiért a teljesítménycsökkenést ez bekövetkezett. Én ezt csak azért mondom, mert amíg ember használja a nukleáris technológiát, addig a maximális biztonságot nem lehet garantálni. Ezért szeretnénk arra kérni 2017-ben a világ összes döntéshozó politikusát, most ugye történelmi helyzet az, hogy mi is LMP-sként ugye ebbe a körbe tartozunk, hogy keressünk más megoldásokat és találjunk más megoldásokat. Arról nem is beszélve, hogy azért nagyon sok fiatal is jön ezekre a fórumokra, akik így elmondják, hogy ők mérnökként dolgoznak, és hogy azért mennek el Németországba, mert ők nem ilyen atombizniszen akarnak itt Magyarországon dolgozni, hanem sokkal inkább a megújulókkal kapcsolatos innovációkon. És én azt is gondolom, hogy nagyon sok fiatal magyar mérnököt veszít el ez az ország azért, és a saját innovációs technológiai potenciáját ássa alá ez a bizonyos kötődés a múlthoz, mert hogy ezek az emberek ezek itt maradnának és fejlesztenék a megújuló energia rendszereket, és segítenének ezt az országot megújuló pályára állítani, de hogy Magyarországon jelenleg nincsen ajánlat a kormány részéről ezen fiatalok számára.
A paksi tematikán kívül mit ajánl az LMP az embereknek, mert azért azt túl nagy jó indulat feltételezni, hogy egy ember gondolkodásában 100%-ot a paksi bővítés problémája köt le.
A kérdés azt gondolom, hogy teljesen kézenfekvő, tehát az elmúlt 27 évben alapvető strukturális rendszer problémákat nem sikerült megoldani ebben az országban. Mi egy kiváló oktatási rendszert akarunk megvalósítani, erre van programunk, egy működő egészségügyet, és azért kell nullára vinni a korrupciót, mert jó béreket akarunk adni a magyar embereknek. Ennyi. Ez a lényege a történetnek. Amíg ezekkel a dolgokkal nem lépünk előre, addig Magyarország nem tud erős országként funkcionálni, mert polgárokat fogunk elveszíteni. Most már ott ott tartunk, hogy minden hetedik magyar gyermek külföldön születik. Ez egy nemzet tragédia.
Azt mondja, hogy kiváló oktatási rendszer. Kezdjük itt. Önök hol kezdenék a kiváló oktatási rendszert? Amikor onnan nagyon ellentmondásos hírek jönnek, hol az, hogy szörnyű állapotok vannak, hol meg az, hogy fizikai, meg matematikai, meg mindenféle olimpiákat nyernek szemmel láthatóan itt tanuló diákok?
Szóval ott kell kezdeni az egész történet, hogy most egy olyan rendszer működik, ami nem jó a tanárnak, nem jó a diáknak, és igazából ilyen fogva a szülőnek sem, tehát egyszerűen nem működik maga a rendszer. Én azt látom, hogy sokkal nagyobb autonómiát kell adni a tanároknak, ugyanis a gyermekek azok nem mind ugyanolyanok. Nem lehet egy központi ukázt kiadni, hogy a gyermekeknek mit kell, meg hogyan elvégezni, és a tanárokat pedig rengeteg adminisztrációra rákényszeríteni, hanem hagyni kell a pedagógusoknak a saját hivatásukat elvégezni. És én azt is láttam itt a Tajgetos törvény kapcsán, ugye többet beszélgettem gyakorló pedagógusokkal, hogy itt igazából nekem úgy tűnik, hogy a kormánynak nincsen bizalma a pedagógusok iránt. Tehát az a kormány, amely ennyire központosít egy rendszert, az azt mutatja, hogy egyszerűen nem bízik azokban az emberekben, akik ott vannak a terepen, sokan már évtizedek óta. De megbecsülést kell adni anyagilag is.
Hogy lőné be azt a bizalmi szintet, amit egy kormánynak meg kell adnia, amikor végső soron mégiscsak egy kormány felelős egy állami oktatási rendszer működésének teljesítményéért is a felelősséggel, meg valamilyen ellenőrzési jogosítványnak kell járnia, nem?
Hát persze, nyilván, de hogy ez nem úgy működik, hogy létrehozunk egy központi intézményt, és még gyakorlatilag elérjük azt, hogy már kréta sincsen az iskolákban.
De tehát abból visszajöttek.
A visszajelzéseknek, azt, hogy a pedagógusokat soha meg nem hallgatták. Hát itt volt ez a Tajgetos törvény, és ez is egy nagyon érdekes képlet ennek. Tehát úgy hoztak egy intézkedés csomagot, hogy gyakorlatilag nem tudta a kormány, hogy mit csinál. Nem tudta, hogy mit csinál. A másik az, hogy például az oktatás az egy ilyen bosszú hadjáratnak is ugye a szintere lett. Ez ugye a tavaszi ciklusban az egyik uralkodó téma, egy és mondhatjuk, hogy a legjobb magyar egyetemnek, a megpróbáltak ugye ellehetetleníteni, a bizonyos CEU ügy volt. Ez most ugye az Alkotmánybíróságnál tart, meg különböző nemzetközi hullámokat is kavart. De hogy itt van például Parag László, aki meg gimnáziumokat akar bezáratni, mert ugye a kormány úgy gondolja, hogy ennek az embernek kell báváskodni az oktatási rendszernek a működése fölött. Igazából van ez az EMBI nevű minisztérium, ha már itt oktatás meg egészségügyről beszélünk. Én úgy látom, hogy Orbán Viktor és az ő kormánya, amivel nem akar foglalkozni, az berakta az EMBI-be, mert hogy ez neki annyira nem fontos. Neki fontos a propaganda, hiszen van minisztériuma. Neki fontos a Paks, hiszen van minisztere. Tehát ideig jutottunk.
Az eredeti kérdés az volt, hogy lőné be azt a felelősségi szintet, amit egy állami oktatási rendszerben egy mindenkori kormánynak meg kell csinálnia.
Én azt látom, hogy szükséges költségvetést biztosítani kell. A Fidesz kormány egy költségelvonással kezdte ezt a történetet. A felsőoktatásból 270 milliárdot vontak ki, a közoktatásból is hatalmas összegeket. Ezeket a pénzeket vissza kell adni, és helyben, tehát helyi szinten kell a beleszólást biztosítani az embereknek ahhoz, hogy például olyan iskoligazgatók legyenek, amiket ők akarnak, illetve hogyha maga a település tudja azt biztosítani, meg az ottani önkormányzat, hogy működteti ezeket az iskolákat, akkor helyben kell működtetni.
De nemzeti alaptanterv meg ilyesmi legyen, és azt utána le kell lebontani, mint most
nyilván,
a helyi
nyilvánvalóan szükség van keretekre, de senki nem mondja, hogy legyen anarchia az oktatásban, de például, ahogy én fontosnak tartom azt, hogy a különböző alapítvány és minden egyéb iskolák működni tudjanak, épp úgy fontosnak tartom, hogy a nemzeti alaptanterv alatt működő iskolákban és az ott dolgozó tanárok is megkapják azt a szabadságot, hogy az ő saját munkájukat a gyermekekre való tekintettel tudják végezni.
Most is van egy eltérési lehetőség az alaptanterven belül.
Nyilván van, de azok a pedagógusok, akikkel én beszélek, azok folyamatosan arra panaszkodnak, hogy az idejüknek a legkisebb részét tudják a tanításra fordítani, mert hogy annyi egyéb jelentési és minden egyéb kötelezettséget kaptak és adminisztrációt, hogy kvázi a folyamatos rohanás, a kényszer, az adminisztráció veszi el az ő munkájukat. Ez nem normális. Tehát a pedagógusoknak a hivatása az arról szól, hogy a gyermekeket látva, őket értve tudják a tananyagot átadni. Amit én látok, hogy bekényszerítették őket egy olyan működési formába, amelyben kvázi a saját hivatásukkal kerülnek ellentmondásba, mert a plusz munka elviszi az időt attól, ami a leglényegesebb, és a fizetések sincsenek rendben. Szóval bocsánatot kérek, ez így nem működik. A pedagógusi pályának az anyagi megbecsültségét azt vissza kell állítani.
És de itt vissza,
igen, nagyon-nagyon-nagyon rég, tehát nem az elmúlt 27 évről beszélek, hanem nekem azt mondták a pedagógusok, hogy ő nekik az egy komoly probléma, hogy másod meg harmadállásokat kell azért vállalni, hogy meg tudjanak élni. És hát azért az Orbán kormánynak a fizetés emelés, meg különböző ígérvényeiről azt látni kell, hogy vagy tűzoltásszerű, vagy pedig olyan módon meggondolatlanul történik, hogy összetorlódnak
az
életmények. Én azt tudom, de hogy a lényeg az, hogy ezzel igen szoktak is dicsekedni a parlamentben, de hogy iskolákban komoly feszültséget tud azt teremteni, hogy egy több évtizede a pályán lévő pedagógus ugyanannyit keres, mint aki most érkezik a besorolási rendszer miatt.
Ez mindenütt kegyetlen dolog. Szél Bernadett, az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják, hírek után folytatjuk.